tudományok határán. A beszéd.
Köszöntöm a hallgatókat! Tudományok határán a beszéd című műsorunkat hallják. Vendégeim az ELTE BTK fonetikai tanszékének oktatói, munkatársai. Pap Johanna vagyok, logopédus. A rádióműsor az EPER, vagyis az Első Pesti Egyetemi Rádió segítő közreműködésével jöhetett létre. Sorozatunk eddigi adásaiban megismerkedhettek a beszédünk létrehozásához szükséges folyamatokkal, a beszédet vizsgáló tudományterületekkel, alapvető fogalmakkal. Most viszont visszatérünk a beszédképzésben résztvevő mechanizmusokhoz, hiszen a fonetikusok, nyelvész kutatók egyik vizsgálati tárgya az artikuláció. A tüdőből kiáramló levegő áthalad a légcsövön, és különféleképpen megrezegteti a gégében lévő hangszalagokat, attól függően, hogy éppen melyik beszédhangot formáljuk hangképző szerveinkkel. A levegő tovább halad a szájüregbe, vagy azon keresztül az orrüregbe, majd az artikuláció következtében a levegő rezgés akusztikai jellé alakul át. De itt álljunk is meg egy pillanatra, hiszen az artikuláció kutatása egy rendkívül izgalmas vizsgálódási terület, és mint a későbbiekben hallani fogják, nem is olyan egyszerű kutatni. Az artikulációs kutatások történetéről dr. Markó Alexandra, a Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport vezető kutatója mesél.
Az artikuláció kutatása nyilvánvaló nem a mostani évtizednek a témája, olyan értelemben, hogy artikulációs kutatására alkalmas műszerek nagyon régóta vannak. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden olyan műszer, ami a beszédképző szerveket valamilyen módon vizsgálja, tehát ugye a tüdő, az agy, a gége, a toldalékcső részei, tehát a szájüreg, az orrüreg, a garatüreg vizsgálatára alkalmas műszerek, ezek mind alkalmasak, vagy majdnem mind alkalmasak a beszéd vizsgálatára is. Nyilván akkor alkalmas egy műszer a beszéd vizsgálatára, hogyha miközben a műszert használjuk, a közben lehet beszélni. Ez egy nagyon fontos összefüggés, mert nyilvánvaló mondjuk egy olyan műszer, ami akadályozza a beszédet, az nem lesz, tehát mondjuk egy olyan orvosi műszer, aminek a használata közben nem lehet beszélni, az nem lesz erre alkalmas, de lényegében minden más alkalmas lesz. A kérdés nem is ott merül fel, hogy milyen műszerek alkalmasak erre, hanem az utóbbi évtizedekben egy nagyon jelentős fejlődés ment végbe azon a területen, ami az artikuláció vizsgálatát jelenti, mégpedig, hogyha visszagondolunk arra, hogy mondjuk 70-es, 80-as években Magyarországon is voltak nagyon jelentős artikulációs kutatások, és megnézzük, hogy ezek milyenek voltak, akkor azt látjuk, hogy itt dominánsan olyan eszközöket tudtak használni, ami bizonyos értelemben pillanatfelvételt tudott készíteni a kiejtésről. Tehát például, amikor arra voltak kíváncsiak a kutatók, hogy mondjuk egy-egy mással hangzó kiejtésekor hol képződik akadály a szájüregben, és tudták azt, hogy a nyelv és a szájpadlás között képződik ez az akadály valami módon, akkor meg lehetett azt csinálni, hogy mondjuk egy bizonyos anyagot kikevertek, ez általában orvosi szénpor, kakaó és ilyesmi nem túl kellemes ízű anyagoknak a vegyüléke volt, ezt rákenték a beszélő nyelvére, az illetőnek ki kellett ejtenie egy hangsort, ez jellemzően valami olyan hangsor volt, ahol a mással hangzót két oldalról az A hang szegélyeztetett, mondjuk azt, hogy AK. Nyilvánvaló, hogy a kakaós anyag a nyelvéről, amikor a K ejtésekor a nyelve hozzáért a szájpadláshoz, akkor ez áttapadt a szájpadlásra, és lefényképezték a szájpadlást, és ezáltal megtudhatták azt, hogy a szájpadlásnak melyik részéhez illeszkedik a nyelv. De ha azt akarták megtudni, hogy a nyelvnek melyik része illeszkedik a szájpadláshoz, akkor ezt az egész anyagot le kellett mosni, el kellett távolítani, mert nem volt egyszerű, és általában néhány nap el kellett, hogy teljen ilyen vizsgálatok között. És utána a szájpadlást kenték be ezzel az anyaggal, majd újra kimondta a beszélő a hangsort, hogy aká, és akkor a nyelvén volt lenyomata annak, hogy hol érintkezett a szájpadlás és a nyelv. Ezeket ugye külön-külön a megfelelő felvételek után lefényképezték, és aztán egymás mellé tették ezeket. Ezeknek a vizsgálatoknak, amellett, hogy borzasztó nagy jelentőségük van abban, hogy pontosan lássuk azt, hogy az artikuláció hogyan működik bizonyos helyzetekben. Kifejezetten hátrányuk, hogy lassúak, nagyon sok előkészületet igényelnek, és bizonyos időnek el kell telnie. És az is, hogy egy-egy szegmentumról, egy-egy egységről, egy-egy beszédhangról tudnak megállapítani valamit, de arról a folyamatosságról, amiben az artikuláció zajlik, arról ezekkel az anyagokkal, vagy az ilyenfajta statikusabb módszerekkel nem sokat lehet megtudni. Később sokkal inkább jellemzővé váltak úgynevezett dinamikus módszerek. Tehát például a szájpadlás és a nyelv érintkezésére kidolgozták azt a módszert, amit elektropalatográfnak hívunk. Ugye ennek az elnevezés abból származik, hogy palátumnak nevezzük a szájpadlást, és nyilván az elektro az arra vonatkozik, hogy itt elektromos jeleket közvetített a kiejtés lenyomatai elektromos jelként közvetítőtek, mégpedig úgy, hogy valamilyen műanyagból kiöntött szájpadlást készítettek, mindig az aktuális beszélőre, tehát mint amikor mondjuk a fogorvos csinál egy fogszabályzót, ugye ezt mindig az adott egyénre kell illeszteni, ugyanígy, mivel a szájpadlásunk formája, alakja, mérete is eltérő egyénenként készítették el ezeket a műszájpadlásokat, amelyekbe elektródákat rögzítettek, és ahogyan ezek az érintkezések lezajlottak az artikulációban, arról elküldte a jelet először egy mérőműszernek, később ugye a számítógépnek ez az eszköz, és ma is használják egyébként az elektropalatográfiát különböző artikulációs mérésekre. Közben a számítástechnika elterjedésével ugye ez egyre könnyebben elérhetővé vált, de azért még mindig problémát jelent, hogy minden egyes beszélőre külön kell létrehozni egy ilyen szájpadlást, és ez ugye egyrészt lassú folyamat, másrészt meglehetősen drága is. De minden esetre egyre inkább abba az irányba mozdult el az artikulációs kutatás, hogy ne csak statikus állapotokat, tehát bizonyos pillanatokat tudjunk rögzíteni, vagy valamilyen módon vizsgálhatóvá tenni, hanem a folyamatos beszédet, a folyamatos artikulációt is meg tudjuk közelíteni.
Az artikulációs kutatások történetével kapcsolatban dr. Deme Andrea egyetemi tanársegéd oszt meg egy érdekességet.
Nagyon érdemes végig tekinteni a fonációval kapcsolatos elméleteket az időben, hogy azok hogyan változtak, és hogy minél többet megtudtunk az ember működéséről, annál inkább módosultak ezek. Valahonnan onnan indult emlékeim szerint, hogy azt gondolták a kezdetekkor, hogy a hangszalagok azért rezegnek is úgy, hogy minden egyes hangszalag összecsukódás, tehát minden egyes fonációs ciklust valójában idegek vezérelnek, tehát ha 400 Hz-es alapfrekvenciájú hangot produkálok, az azt jelenti, hogy egy másodperc alatt 400-szor azért záródnak össze a hangszalagok, mert 400 üzenet érkezik az agyamból a gégénbe. Aztán utána valahogy ez elég gyorsan, vagy hát relatíve gyorsan elhalt, mert hogy rájöttünk, hogy aszimmetrikus a gége beidegződése, és akkor ez mindig aszimmetrikus mozgást eredményezne, tehát nem az lenne az eredménye, amit látunk. Aztán jöttek olyan elméletek, amik azt gondolták, hogy az okozza a hangszalag rezgést, hogy a levegő valójában nem folyamatosan áramlik kifelé, hanem mindig csak kis levegő löketeket, mint ahogy az ember a karikákat fújja a füstből. Ilyen kis levegő löketeket présel ki a tüdejéből, de ez ugye megint azt jelenteni, hogy percenként, vagy másodpercenként 400-szor csinálunk egy olyan mozgást, amiről megfigyelhetjük, szerintem, ha kipróbáljuk, vagy hogy ha hallgatunk egy énekes staccatót énekelni, hogy ez nagyjából lehetetlen. És akkor hosszas út vezetett el odáig, hogy a mai napon mondjuk azt gondoljuk, hogy az egy passzív dolog, egy passzív folyamat, hogy a hangszalagok rezgésbe jönnek attól, hogy kifelé préseljük a levegőt, és bár úgy tanítjuk egyébként mindannyian a bevezetés a fonetikába típusú óráinkon, hogy erről már tudjuk, hogy hogy működik, és van egy jól bevett elmélet, a mai napig, ha mondjuk az ember egy olyan produkciós konferencián vesz részt, ahol ezek a kérdések kerülnek előtérbe, mi tavaly voltunk egy ilyenen Kínában, ez a mai napig egy dilemmatikus pont, és a mai napig vitatott, és a mai napig megkérdőjeleződnek ezek az elméletek. Tehát a mai napig nem tudjuk biztosan, hogy mi történik, és hiába vannak már hiper-szuper technológiáink, olyan számítógépeink, amivel nagyon gyorsan, nagyon bonyolult dolgokat ki lehet számolni, olyan eszközeink, amivel meg tudjuk nézni közelről ezeket a szerveket, ez még a kérdésnek mindig csak az egyik fele. Tehát hiába a technológiai fejlődés, a tudásunk az nem határozza ez meg azt, hogy akkor mi innentől kezdve már ezekkel az eszközökkel igazából mindent tudunk. Mert az csak egy eszköz, és mindig az emberben van a kulcs.
Megköszönöm megtisztelő figyelmüket! Legközelebb az artikulációs kutatásokhoz aktuálisan használt eszközökkel ismerkedhetnek meg. Tartsanak velünk akkor is!